Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai ünnepi istentiszteleten. Reformáció ünnepe van, és ezt nagyon jól tudjuk, azért jöttünk ide. Ezzel nem is árultam el újat, viszont a sekrestyei imádságunkban olyan jól megjelent az, mind a ketten azért imádkoztunk, hogy ez az alkalom valódi, igazi, méltó alkalom legyen ahhoz, amit akkor annak idején eleink elkezdtek közel 500 évvel ezelőtt a reformáció idején, és úgy is gondolkodtunk mi magunk is, hogy lehet, hogy most nem fogunk 95 tételt kiszegezni oda a kapura, hogy aztán megrengessünk mindent, és aztán jön a média, és aztán híres emberek legyünk, vagy valami érdekes dolgot tegyünk le az asztalra. Most nem ez a mi feladatunk, hanem az, ami a reformátor elejünknek is az öröksége volt az ige alapján. Erről fogok majd egy néhány szóban az előadásban is szólni, és e szerint éljünk. Egész egyszerűen az ige szerint. Az igét visszaadta Isten az ő népének, és azóta is a miénk, a kezünkbe vehetjük, azóta is él, azóta is hat az Istennek az igéje, és azóta is újra és újra megreformálja a benne hívőket. Van egy ilyen mondás is, Ecclesia Semper Reformanda, van egy másik fordítás is, a gyülekezetnek mindig meg kell újulnia, és ez a mi kincsünk, hogy Isten igéjének a tükrében újra és újra megújulhatunk. Ezért adtunk hálát a sekrestyében is, hogy reformátusok és evangélikusok újra együtt lehetünk, és ahogy az hirdetéseinkben is szólt, tanuló és tanító egyház vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy az igét azt halljuk, és az ige hirdetés után az Isten tisztelet lezárásaképpen elhangozhassék egy rövid tanítás is arról, hogy hogyan is látták az igét, hogyan is látták az időt, az eljövő időt, az Isten szent lelkének a munkálkodását, a kairoszt, ahogy azt a teológusok meg szokták fogalmazni, hogy elindulhasson a reformáció, és a reformáció újra és újra megindulhasson mi bennünk is naponta, ahogyan az Isten ezt cselekszi a mi életünkben. Az ige, amelyet a mi útmutatónkban olvashatunk a mai napra, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Első Korintusi levélből hangzik ez az ige, és ez az, amelyikre együtt most tudunk majd figyelni. Kedves testvérek, a kitűzött énekek azok, amelyeket el fogunk énekelni. A 254-es énekünk az az énekünk, amelyet Luther Márton szerzett, ezt nagyon jól ismerjük, de ezt szokásunk szerint úgy énekeljük el, hogy az első két versszakot állva énekeljük. A református testvérekhez hozzá vannak szokva, mert a kezdő éneket mindig állva szokták énekelni, ha jól tudom. Az evangélikus testvérek meg azért vannak hozzászokva, mert az erősvárami énekünket szoktunk fennállva énekelni. Viszont az első két versszakot, az első versszak után ne üljünk le, mert az úgy fejeződik be, hogy nagy a serege, csalárdság, fegyvere, nincs ilyen több a földön. Hát a sátánról van szó, hát nem ő neki fogunk állni, és aztán utána leülni. Tehát a második versszak már Krisztusról szól, és ezért azt állva énekeljük. A 258-as számú énekünk, az pedig az ige hirdetés előtti énekünk, amelynek az utolsó versszakát meghagyjuk az ige hirdetés utánra. Az Isten tisztelet lezárása lesz a 255-ös számú ének, és aztán az előadás után az egész alkalomnak a lezárása pedig a 129-es számú gyönyörű szép esti énekünk. Kedves testvérek, ugye mindenkinél van evangélikus énekeskönyv, lehet még behozni, ha valakinek nincsen. Kezdjük el Isten tiszteletünket a kitűzött énekünk eléneklésével.
Szentlélek nevében. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld. Ha egyébkedőnek is meg a tengerményén, a seregek ura velünk van, járó Istenem, ami várunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal. Testvéreim, Isten szín előtt vagyunk most egyen-egyenként és együttesen is. Gondoljunk méltatlanságunkra, és vagyunk együtt. Drága minden édesatyám, nem tudom máshogy kezdeni ezt az imádságot, mint bűnvallással. Uram, megvallom a te szent színed előtt, hogy ugyan tudom, ismerem, felfogtam az eszemmel, és olykor egészen tisztán látom a hitemmel is, hogy te milyen csodálatos vagy, hogy mennyire vigyázol rám, és mennyire vigyázol a mi gyülekezeteinkre is. Mennyire vigyázol a gyülekezetek vezetőire, adsz bölcsességet, örömöt a te igéd megélésében. Egyszerűen mindent odaadsz nekünk a te kegyelmedből, azért, hogy nekünk boldog, és benned békességes életünk legyen. Mi pedig valahogy mégis békétlenséggel vagyunk tele, szeretetlenséggel, szétúzással, pártoskodással, személyválogatással. Urunk, honnan jön ez a lélek? Ez nem tőled jön, ez nem te adtad. Ez a világnak a lelke, amely otthonra talál a mi szívünkben, és megmékelyez bennünket, besegítíti a gondolataikat, és olyan indulatokra sarkal bennünket, amiket bizony már réges-régen el akartál volna venni tőlünk. Ezért kezdjük most ezt az Isten tiszteletet is, bűnvallásról. Megvalljuk, hogy ilyen indulatok vannak bennünk. Megvalljuk azt, hogy nem az igen, ami életünkben a középpont, hanem valami más. És igazából ekkor már mindegy, hogy mi az. Ha nem te vagy Urunk, hanem az, ami bennünket is újjáteremtett és újjászülhet, akkor mindegy, hogy mi az. Ezt valljuk meg most, Urunk. És kérjük, Urunk, hogy áraszt ki szent lelkedet, hogy újra és naponta vissza tudjuk térni ahhoz a kegyelemhez, amelyen részesítesz bennünket. De a következő gondolatunk és szavunkkal legyen, Urunk, a hálaadás. Hálaadás azért a sok-sok jó tételményért, amit tettél értünk. A gondviselésért, az igényért, amely naponta megszólítasz bennünket, az emberekért, akik körülvesznek bennünket, a családért, a gyülekezetért. Ez mind-mind megtartó erő, ami életünkben, amit azért adtál, hogy megállhassunk az életben. De tudjuk, hogy ezért nem adunk hálát mindig, mindenkor. Csak amikor baj van, csak amikor egy valaki hiányzik, csak ha valami nem úgy alakul, ahogy annak lennie kéne, ahogyan természetes és elvárjuk, akkor veszük észre, hogy milyen nagy a hiány, és hogy mennyire szükségünk van egymásra. Most tudunk mégis hálát adunk neked, azért a sok jó dologért, hogy van gyülekezetünk, hogy vannak lelkészeink, vannak pásztoraink, vannak felülvigyázóink, vannak olyanok, akik ítenek, vannak olyanok, akik nevelnek, vannak olyanok, akik vigasztalnak, vannak olyanok, akik látogatnak. Most mindezért hálát adunk neked, Urunk. És dicsőjük, magasztaljuk a te szent nevedet, hogy az igéddel ma is valódi és igazi gyógyulást és megtérést tudsz adni. Ezt nagyon köszönjük neked, Urunk. Mert olykor belefáradva, beleszűkülve a hétköznapi életbe, erről mi magunk is megfeledkezünk. Pedig te ugyanaz az Isten vagy, mint voltál 2000 évvel ezelőtt, és voltál a világ teremtésén. Urunk, köszönjük neked, hogy ezt tudatod velünk a te igében minden nap. Urunk, kérjük téged, hagyj nekünk erőt, hogy fölvállalhassuk azt a küldetést, amelyet ránk bíztál, és csak is ránk. Abban a családban, abban a gyülekezetben, amelyben elhelyeztél bennünket. Hát, hogy életünk minden napján háladással boldogjunk ezekre a dolgokra, és adj nekünk vidámságot, Urunk, hogy így tudjuk megélni a vele való közösséget az emberek között. Amen. napra, reformáció ünnepére. Oltári felolvasások kijelölt, ezt az így megírva találjuk Lukács evangéliumának 12. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen, ezt felállom. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd betaposták egymást, beszélni kezdett Jézus, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely lenne leteződnék, és olyan titok, amely ki nem tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtok, azt a világossággal fogják hallani, és amit fülbesúgva mondtatok, a belső szobában azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem állhatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára sem. Bizony mondom nektek, tőle féljetek. Ugye, 5 verebet adnak 2 fillérre. Mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szállal is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáthatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáthatik. Boldog, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és Isten igére válaszol, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki formáltatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Porcius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan hogy elítélni élőket és holtakat. Hiszen szeretnétek, hiszen az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és csodálom most is a Szentlélek Úristent, aki olyan nagy-nagy szervező, és tényleg csak ámulhatunk, hiszen nem beszéltünk össze, de a felolvasott igeszakasz a Lukács evangéliumából egybecseng azzal, ami igazából a majd most hallott igeszakasznak is üzenete lesz. Figyeljünk hát együtt Isten igéjére, amelyet most Jeremiás könyve 45. részéből olvasok. Ez egy rövid fejezet, tehát Jeremiás könyve 45. részéből hangzik Isten igéje a következőképpen. Ezt az igét mondta Jeremiás proféta Báruknak, Néria fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetőzi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba. Nem találok nyugalmat. Ezt felel neki. Így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom. És amit ültettem, most kidobálom az egész országban. És neked nagy kívánságai vannak? Ne legyenek. Mert most veszedelmeskodok minden emberre. Így szól az Úr. De te életedet ajándékul kapod, bárhová nincs. Foglaljuk el most a helyünket. A Biblia alasok felelő szerint olvasva a napi ígét csütörtökön olvashattuk. Ezt az ige szakaszt Jeremiás könyvéből, ez volt az ószövetségi rész, az újszövetségi mellett. Akkor olvasva szívemtől, Istennek ez a kérdése, amelyet ő Báruknak tesz fel. És neked nagy kívánságaid vannak? S a válasz, ne legyenek. És azóta is többször eszembe jutott, foglalkoztatott ez a kérdés és ez a válasz annyira, hogy most idehoztam a reformáció ünnepére. Azért is, mert itt igazán nagy helyreállítás történt. Méghozzá maga a mindenható Úristen tette helyre Bárukot. De ki is volt a Báruk? Ma talán azt mondanám, egy titkár. Isten egyik profétájának, Jeremiásnak az írnoka volt, olykor a szószólója is. Leírta Isten megtérésre hívó üzenetének súlyos szavait, valamint a megtérés elmaradása következtében beálló ítéletet. Báruk személyében viszont akkor olyan ember áll előttünk, aki ismerte az Isten igéjét. Hiszen hallotta mindazokat a proféciákat, hát ő maga jegyezte le, amelyeket akkoriban Isten a nép tudomására akart hozni. Minden bizonyal ismerte Isten törvényeit is. És tudjuk azt is, hogy az Isten igéjének ismerete, a Biblia ismerete, az lehet elméleti tudás is. Olyan tudás, amely nincs hatással az életünkre. Báruknál azonban biztos, hogy többről volt szó. Pontosan abból derül ki az, hogy többről volt szó, hogy ő vállalta ezt a szolgálatot, Isten ígéretének a leírását. Vállalta akkor, Amikor ezt az üzenetet igazából az emberek nem akarták meghallani, nem akarták tudomásul venni. Maga a király sem. És ezzel igazából a király haragját is kibírta. Az életét tette kockára bár. Azzal, hogy lejegyezte mindazt, amit Isten Jeremiás prófétára bízott. Miért van hát akkor szükség a helyreállítására? Azért, mert bár ismerte az Úr kijelentését, ismerte az Úr tervét, de egy adott pillanatban úgy tűnik, hogy mégsem tudta saját magára alkalmazni. Úgyis mondhatnám, hogy az ő kicsi élete történetét nem tudta beleilleszteni Isten nagy történetébe. Nem tudta a szükséges következtetéseket levonni Isten kijelentéséből a saját életében kapcsolatban. Hallottuk, hogy az Úr, amikor szól hozzá, akkor nagy kívánságokat tűnik. De hát vajon mit lehettek ezek a kívánságok? Milyen áramot szövegethetek Báruk magában? Azt tudjuk, hogy Báruk nagyapja Jeruzsálem kormányzója volt egy szekkorban. Az akkori király hűséges embereként részt vett az ország vallási, erkölcsi megújulásában, ami Jeremiás próféta fiatal korában történt. Azóta azonban sok minden megváltozott. Istentelen uralkodók, istentelen vezetők vannak hatalmon. És a nagy reményű ifjú Báruk Jeremiás mellé áll. És ezzel pedig szembe került a kormányon lévőkkel, kikerült a jó állásokat osztogató köreiből, elvesztette ígéretes lehetőségeit. Pedig valami egészen másra készült. Egészen más kilátásai voltak. Igazából a családja és az iskolái is másra determinálták őt. De ő hűséges maradt az Úrhoz. És ezért bújdosnia kellett. Elkeseredés, önsajnálat, békétlenség az Úrhoz. Még a fohászkodásba is belefáradt. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba. Nem találok nyugalmat. Hogyan állítja az Úr helyre Bárikot, aki ilyen lelki állapotba került? A felolvasott igeszakaszból az kerül ki, hogy először is értésére adja azt, hogy ismeri a fájdalmát. Lehet, hogy Bárik már valahogy úgy gondolkozott a saját feladatáról, meg úgy gondolt már Istenre is, hogy ő csupán csak egy eszköz, és tényleg csak egy eszköz, akinek az a feladata, hogy le kell írni az Isten üzenetét. Ő odaadta a kezét, odaadta a gondolkodását az Isten szolgálatában. Na de hát, az ő sorsával törődik valaki. Fontos valakinek az, hogy közben neki mit kell átélnie, hogy vele mi történik. Egyáltalán Isten gondol rá, hogy olyan kicsi ő, olyan jelentéktelen, hogy még Isten sem figyel rá. És most ehhez a Bárukhoz, akinek azelőtt írnia kellett az Isten beszédét, mely beszédek általában másokra vonatkoztak, az Isten személyesen szól. Jeremiáson keresztül, de most személyesen Bárukhoz. Rá kell döbbenni a Bárukhoznak, hogy Isten nem feledkezett el rajta. És Isten nem olyan, mint az ember, hiszen mi emberek képesek vagyunk arra, hogy a másikat tényleg csak eszközként használjuk, hogy valóban csak az erejekkel, a kezeik kellenek, a lábaik kellenek, hogyha valahova el kell szaladni, vagy ha valamit el kell intézni. Azt gondolom, erről nem kell a mostani világunkban túl sokat beszélni. Isten azonban nem így gondolkodik. Bár nem csupán eszköz Isten kezében, hanem számunkra adott munkatársa. Még akkor is, hogyha Jeremiás az az Isten munkatársa, akit elhívott az Isten, hiszen arról nem olvasunk, hogy bárkit elhívta volna a szolgálatra. De láthatjuk, hogy az Isten mennyire különböző vele is. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja róla bárkit. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találom fájdalmat. S emögött az van ott, hogy az Úr ismer téged fájdalmat. Szívednek minden gondolatát, lelkednek minden rettülését. Ki nem mondod sóhajtásaid is. Látja, hogy sok a fájdalmat. Hogy úgy érzed, még tovább sokasodnak a fájdalmaid, csalódásaid. Egyik esemény a másik után, egyik rossz hír a másik után. Megvolt a fájdalom, és akkor kaptál rá kint, és kinnal tetéződ fájdalmadra újabb csalódás érkezett. Elvesztetted álmaid, de még rád is támadtak. Még azt is a te nyakadban varják, Egyiptomban menekülő honfitársaid, hogy te hergelted fel Jeremiás prófétát ellen. Hogy az Úr nem mondott olyat, hogy ne menjenek ők Egyiptomba, hanem Báruk Néria fia izgat téged ellen, hogy folyasodjuk az ítéletben. És nem elég, hogy mások elől menekülnöd kell, mert titkozódnak, gyalázkodnak, de még a családot is elutasít. Nem elég az elutasítás, úgy érzed, mindez az Úrtól kapod. Az Úr kínnal tetőzi fájdalmat. Talán ki egyik, egy felhet el tudnál boldogni bár. De hogy jön a másik, és hogy jön a következő, az olyan, mint egy újabb sérülése egy nyílt sebnek. De bár az Úr tudja mindezt. Tudja, hogy kiégtél, összetörtél, hogy nem látod a kiutat. Azt is tudja, hogy úgy érzed, igazság. Hiszen te hűséges voltál hozzám. Te végezted a szolgálatod minden nehézség ellenére, és mégis eljutott osztályrészül neked. A többiek szabadon járnak elnek a városban. Akikkel együtt cseperedtél fel, azok talán a vagyonokat gyarapítják, házakat vásárolnak, vagy szegnyezett kocsikon suhannak tovább. Pedig ők nem törődnek Istenben. Ők mosolyognak az Isten ítéletes profétáján. Neked pedig bújkálnak kell. Ez a legnehezebb fájuk. Amikor olyan mélyen, erősen él benned az, hogy pedig te mindent megtettél az Úrért. Nem fordítottál hátat az ő szolgálának, Jeremiásnak, a legnagyobb veszélyek közepette sem. Egy voltál azon kevesek közül, aki kitartottál mellette, a többiek gyalázták, megvetették, üldözték, cisternába dobták. Te pedig szolgálatára bocsátottad a képességeidet. És most mégis itt vagy, ilyen állapotban, amelyben jaj szó tudja csak elhagyni az arcot. Jaj nekem! Jaj nekem! Nem ezt vártam az utatról. Azt gondoltam, legalább megvéd a hűségemet. De minden máshoz alakult. Ne gondolt bárjuk, hogy az Úr nem tudja ezt. Ne gondolt, hogy ő hátat fordított neked. Ne temetkezz bele teljesen a bajaidba. Figyelj bárjuk most a szavaimra. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom. És amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. Mi történik itt igazából, amikor az Úr ezekkel a szavakkal fordul bárjukhoz? Az, hogy bárjukot, aki előtte jajlatott a saját sorsa miatt, Isten most bevonja a saját fájdalmába. Mintha csak azt mondaná, hogy bár nézd már rám, emeld már fel egy picit a fejed, hát mindig lehorgasztott fejjel jársz. Hát mindig csak a bajokat, a nehézségeket látod. Most egy kicsit emeld fel a tekintetedet, próbálj rám nézni, próbálj az én szemeimmel nézni. Te, aki hűséges maradtál, próbálj most úgy érezni, ahogyan én érzek, mondta az Úr. Hát nézd ezt az országot. Én építettem. Én hívtam el az őseiket. Ennek a népnek az őseit. Én adtam nekik ígéreteket. Én adtam nekik földet. Vezettem őket. Oda is, meg utána is vezettem őket. De adtam nekik az emberek közül is vezetőket. Hányszor megszabadítottam őket? Hányszor megtapasztalhatták a hatalmamat? Én építettem ezt az országot. És most én gondolom be. Saját kezem munkáját semmisítem meg. Nem ezért építettem. És nézd, amit ültettem, most kidobálom az egész országon. Hát én ültettem azt a népet. Vigyáztam rá, védelmeztem, amikor még gyenge volt. És örültem, és büszke voltam rá, amikor szárba szökkent, hatalmassá nőtt, amikor gyümölcsöt termett. Aggódtam akkor, amikor ellenség fenyegette a népét. És most én gyomlálom ki azt, amit ültettem. Kezem munkája, szemem fénye ez a nép. Minden tagját személyesen ismerem. Minden lélek számít nekem. Az én népem szövetséges társam, de hűtlen lett hozzám. És hiába küldtem a követeimet. Hiába küldtem egyiket a másik után, és hangzottam megtérésre hívó szót. Nem hallottam. Most kigyomlálom őket, és elvesztem. Nézd rám várjuk. Hát nézd, hogy milyen időket élünk most. És te csak saját veszteségeidet síratod. Amikor az ország válságban van, amikor a szívem összeszorul, népen elesettsége, sötétsége és zűrötsége miatt, neked nagy kívánságaid vannak. Azt kérdezed, hogy miért nem találhatsz nyugalmat? Hogy miért tetőzöm ki a fájdalmat? Bárjuk, ha az én oldalamon állsz, fájdalmat az én fájdalmam része. Azt látod, amit én is látok. Azt éled át, amit én is megélek. Könnyen kiszámítható életet követelsz, akkor, amikor a saját kezemmel rombolom le azt, amit építettem. Karrierről, megbecsülésről, bőségről álmodsz, amikor mindezt az engem megvetők vitorolják. Jogos bárunk az elvárásod, hogy hűségedet jutalmat értelmez. Tartozom neked azzal, hogy álmaid beteljesítsen. Egy olyan korban, amikor az egész nép vásárolik. Amikor rombolok és gyomlálok, és teszem mindent súlyos és nehéz szívvel. Próbálj meg a helyzetet mindennek a fényében látni. Ne az álmaid felett. És ne süllyed bele még jobban az önsajnálat feneketlen útjába. Ne legyenek nagy kívánságaid, bárunk. Sokkal inkább keress engem. Fordulj hozzám, térd meg, bárunk. Térd meg önközpontúságodból. Térd meg irántam való elvárásaidból. Térd meg abból, hogy hűségedet jutalommal tartozom. Ne csak magadat lásd, hanem lásd a népet is. De legfőképpen is legelőször lásd az összeomlást. Lásd, hogy veszedelmet hozok minden emberre. Ne kimaradni akarsz belőle, hanem állj az én oldalamra. A gyermekem lehetsz. Ez a jutalmad igazából, hogy az én oldalamra állhatsz, és a gyermekem lehetsz. Sőt, a barátom, akivel mi a fájdalmamat is megosztunk. Nyisd meg a szívedet felületem, és én eljövök, és megújítalak téged. Nehéz idők jönnek, bárunk, de te az enyém vagy. Bárunk, életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Ez az ígéretem. Vannak, akik Jeruzsálemben pusztulnak el. Vannak, akik a fogságba vezetők voltunk. És lesznek, akik majd a fogságban veszik el az életüket. Vannak, akik Egyiptomban menekülnek, és ott pusztulnak el. De téged megmutatja. Körbevetlek, jövőt adok neked. Az életed a életünk ajándék. Ma is. Isten ajándéka Jézus Krisztus által. Emeld át fel, és emeljük fel mindnyájan a fejünket. És tekintsünk fel, és tekintsünk arra, aki átfüggesztett. Arra, aki feltámadt. Arra, aki el fog jönni újra. Arra, aki ennek a világtörténelemnek ura. Arra, aki a válság. A családom, életünk ura, nézzünk rá, és a korábbi panaszima helyett tanuljunk meg a bizalom imádságát. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevés a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább sírítottam, csendesítettem lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjának, amilyen az elválasztott gyermek, olyan most a lelkem. Bízd rá Izrael az Úrban, most és mindenki.
Thank you.
asszonnyal, hogy reformáció istentiszteletet beindítjuk Budörsen, ennek most már több mint 10 éve természetesen, és amikor lett templomunk 2004-ben, itt az evangélikus templom, akkor pedig úgy döntöttünk, hogy legyen egyszer igehirdetés és istentisztelet itt, aztán a másik évben pedig ott a reformátusoknál, kedves testvéreknél, akik reformátusok. És aki a vendég, ő igehirdet, és aki pedig nem, tehát aki otthon van, ő pedig valami előadással szolgál. Nem feltétlenül lelkész, csak most minden emberem, akit meg tudtam volna dobni valamilyen témával, elmentek az ifjúsági táborba, így hát rám maradt ez a feladat. Én pedig azt a történet, illetve azt a témát választottam, amely a reformáció és a szabadsággal kapcsolatos. Hogy miért pontosan ezt választottam, azt majd mindjárt elmondom. Nos tehát, kedves testvérek, ezért hangzik most itt az előadás. Nagyon előkelő módon hangzik, én ezt nagyon jól tudom. Az egy órából van még 1 perc, 3 másodpercem. Kicsit több lesz majd, ezt meg tudom ígérni, de nem az olyan hosszú, ezt is meg tudom ígérni. Mert mind a ketten, akik gyülekezető vezetők vagyunk, egyet értettünk abban, hogy tanuló és tanító egyház vagyunk. Nagyon fontos tehát az, hogy amit hallunk, azt értsük is, lássuk is. És tudjuk, hogy mi van mögötte. Kedves testvérek, abból lőtt ki a reformáció, hogy nem megmondták nekünk, illetve az elejeknek, hogy mit higgyenek, hanem elmondták, hogy mi az Isten igéje, és megkérdezték, hogy hiszed-e ezt. És ez pontosan Jézus Krisztusnak a kérdése is. Így hát újra és újra azzal a kincsel gazdagodhatunk mi is itt meg egymás között is a templomainkban, az imaházainkban, a gyülekezeteinkben, az alkalmainkon, hogy amit az Isten adott nekünk azért, hogy megjobbítson bennünket, hogy megújítson bennünket, hogy újra és újra újjá szüljön bennünket arra az élő reménységre és hatalmas nagy szeretetre, amelyet naponta közöl velünk, hogy ezt mi élni tudjuk az életünkben, ezt, ennek tudjuk a hátterét, kedves testvérek. Ezért ez nagyon fontos dolog nekünk, akiket így hívott el az Úr. Evangélikusokat és reformátusokat egyaránt. Nekünk tudnunk kell, hogy mit miért gondolunk, és hogy hiszünk. Amikor a konfirmációs előkészítőt elkezdjük, már a második esztendő, nálunk a konfirmáció az 2 évig tart, az első az ilyen bibliaismeret, istentisztelettel, ünnepekkel, ilyesmivel foglalkozik, a második esztendő pedig a kis kátéval, Luther Márton kis kátéjával, tehát a katekizmus minorral foglalkozik, a kis kátéval, hogy családfőnknek javasol, mert egyszerűen félelmetes nagy sötétséget és tudatlanságot tapasztalt meg, amikor Luther Márton elkezdte a gyülekezeteket látogatni az 1520-as években. Elkezdte látogatni a gyülekezeteket, azt mondták, hogy a lelkészek nem tudják az apostoli hitvallást, meg a mi atyánk. Én tudom az apostoli hitvallást, de azért ez egy hosszabb szöveg, azért olvastam föl, de a mi atyánkot ezt kívülről mondtam. És ezek a dolgok, hogy nem tudják, nem ismerik, és az, hogy őhez élő Istennek a legerősebb, a leghatalmasabb erőnek az univerzumban, aki teremtette ezt az egészet, az ő gyermekei, az ő szolgái, ahogy az ige hirdetésben is hallott, és fogalmuk sincsen arról, hogy ez mire jogosítja fel őket, és arról sincsen fogalmuk, hogy ez milyen kötelezettségekkel jár, mert egész egyszerűen csak élnek a világban, és akkor egy csomó mindenben hisznek, valamit nem hisznek el, valamit elhisznek, valamit tolerálnak, van a tisztítótűz, meg vannak ilyen halottak, meg mit tudom én, ilyen olyan dolgok, amolyan dolgok, és pont tegnap az Isten tiszteleten én is a Halloween-nel kapcsolatban megemlítettem néhány dolgot, azzal kapcsolatban, hogy gyermekek kell, ahogy hittanórán beszélgettünk, és hogy a Halloween az miről szól, ugye, és akkor hogy ezek a tökök, meg a töketlenek, és akkor szóval, hogy ezek hogy ünneplik meg, és egy teljesen a kereszténységtől teljesen idegen ünnep ez valójában. És akkor a gyerek a hittanórán kérdezi vissza azt, amit hallott már jóval korábban egy másik hittanórán. Amikor apostolok cselekedeteiben azt vettük, hogy Pál apostol az Areopagoszon beszél, és akkor azt mondja, hogy a tudatlanság idején elnézte az Isten. Most már tudjátok, hogy a kereszténység arra van elhívva, és különösen is a protestáns egyházak, az evangélikusok és a reformátusok,
Persze a fiatalabb testvéreink is, a baptisták is azért, de még különösen is. Tudjátok, mert az Isten a tudatlanság idején elnézte, de amióta közli az ő igényét, amióta újra és újra azt ünnepelhetjük, 1517 óta, hogy Isten kezünkbe adja a Bibliát az anyanyelvünkön, és olvashatjuk, és személyesen átélhetjük, hogy ez nekünk szól, és rólunk szól, ahogyan teljesen személyesen az ige hirdetésen keresztül, illetve még Jeremiás igényén keresztül megszólított az úgy Bárokot is, az Íródeákot, ugyanúgy szól nekünk is az Isten. Hiszed-e ezt? Ez itt a nagy kérdés. Mert az Isten újra és újra jön, újra és újra megszólít bennünket az ő igényével, és nem lehet, hogy sötétséget tapasztaljunk. Amikor a Tesco parkolójában megszólítanak bennünket ezek a kis festékes, kis fiatal lánykák, meg mit tudom én, nem adakoznánk el a nem tudom, hogy milyen kristisnáktak, meg nem tudom miknek, hogy nem tudom. És akkor ilyenkor nem, köszönjük szépen, a legjobb eset ugye ilyenkor azt mondjuk, nem, mi tudjuk, hogy adakozunk az egyházunknak, és tudjuk, hogy az egyházunk az a megfelelő helyre teszi a pénzt, mert bízunk abban, hogy azok az emberek, akikre ezt rábízunk, segítik a rákos gyermekeket, segítik a nincsteleneket, segítik a hajléktalanokat, stb. Ezeket tudjuk. De mikor mondjuk el azt, hogy tudatlanságban vagy? Mikor mondjuk el azt, hogy nem kell keresni az Istent, hanem ő kijelentette magát? Ő az, ami hamarosan fog hangzani felénk az ige. Mindjárt itt van Advent, egy hónap múlva már Advent van, kedves testvére, képzeljétek el. És fog szólni, ami az Ószövetségben még csak így szólal meg az egyik zsoltárban, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál. És azután egyszer csak elhangzik a karácsonyi evangélium, hogy megszületett a megváltó. És akik ezt el kell mondani. Nem az a lényeg, hogy eredményesek legyünk. Nem az a lényeg, hogy mennyire jól forgatjuk a szavakat, kedves testvérek, hanem az, hogy bizonságot tegyünk arról a reménységre, ami a szívünkben benne van. Erre a szabadságra és erre az örömre vagyunk elhívva, kedves testvérek. És Bárok is pontosan ebbe fáradt bele, ahogy hallottuk az ige hirdetésbe is. Ő is leírta, a fején és a kezén átvezette az Isten igéjét. De a szívén nem. És mi is annyiszor halljuk az igéket, az ige hirdetéseket, az Isten tiszteleteken. És olyan sokszor elbénázok, hogy jaj, nem tudok mit mondani, meg most inkább sietnék, vagy elerett az eső, vagy valami ilyesmi. Nagy terveid vannak? Hát, ne legyenek. A legnagyobb terved az, hogy hirdesd az Isten tiszteletet. Hiszen ő az, aki békességet tud teremteni másoknak a szívébe. Ő az igazság, ő az út, ő az élet. Hát tedd meg ezt. És erre a szabadságra vagyunk elhívva, hogy legyünk szabadok. Én egy nagyon hosszú, egy nagyon mély gondolatmenetekkel átfűtött, mit tudom én, micsoda előadásra készültem. És egy olyan tételt hoztam el nektek, kedves testvérek, erre a szabadságra. De most megváltozott bennem ez a gondolat egy kicsikét, hogy erről beszéljek nektek, hogy Luther Márton hogyan beszél a szabadságról, a keresztény ember szabadságáról. Fölállít egy tételt, aminek két pontja van. Az egyik így hangzik, a keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgálja mindennek, és alá van vetve mindenkinek. És ezt hosszú oldalakon keresztül magyarázza, hogy érti. És természetesen arra szabadítja föl az embert, azt, aki olvassa, hogy ha újjászületett életű ember, akit az Isten igéje vezet, az legyen szabad arra, hogy aláveti az idejét, aláveti az energiáját annak, amit az Isten mond. És hogyha egy ilyen ember megszólít bennünket, egy időben volt ilyen, hogy a jehovisták itt voltak, ezt tessék elképzelni, a busz megállóban, innen nem tudom én, 50 méterre, meg lejjebb néhány, hogy amikor jönnek ide a hívek az evangélikus templomba, akkor adhatják nekik a traktátusaikat, meg minden ilyesmi dolgok. És az egyik gyermek az édesanyjával jött, és aztán milyen szép kis könyveske, természetesen belenézett, belolvasott, elkezdett beszélni, na menni kéne már, mi kezdődik az Isten tisztelet, és akkor na menjünk már, és elkezdtek beszélgetni, és egy idő után a kisgyermek rákérdezett, a kisgyermek, hittalos gyermek rákérdezett, hogy ti nem hisztek Jézus Krisztusban, az Isten fiában. Mert ez egy olyan tanítás, amit nem szoktak elsőre elmondani ám. Ó, nem, dehogy is. Ez csak később derül ki. Jónak és szépnek tűnik minden. De a kisgyermek a maga egyszerű gondolkodásával föltette a beszélgetés alapján a maga kérdéseit. Tényleg? De hát akkor nincs értelme a megváltásnak, hogyha ő nem Isten fia volt. Mert akkor az ő halála így, pontosan így, ahogyan az egyik hittanórán hallotta a hittantanárjától, az ő halála akkor nem megváltói halál, hanem egy bőstett. Ahogyan Dugovics Titus veti le alá magát a vár tornyáról, hogy a lófarkas zászlót ki ne tűzze a török, ahogyan valaki megmenti egy gyermeknek az életét, amikor a villamos elől kilöki őt, és magát odáldozza, akkor őt megváltotta, akkor ő neki új esélyt adott, hogy Istennel számoljon még az életbe, ajándékba kapta az életét, ahogyan az igében is hallottuk az utolsó versében. Na de nem megváltói halál mondta ezt a gyermek, mert ő így gondolta végig. Hát akkor ti nem is vagytok keresztények. Érdemes a gyermekeinket tanítani. Érdemes nekik elmondani az igazságot. Összeteszik ők, higgyétek el. Azokból a kis kockákból, azokból a szavakból, amiket mondanak nekik, összeteszik az igazságot. Tanítsátok őket. És legyetek szabadok arra, hogy tanítsátok őket. Na, kezdődik a barátok közt, most nem tudok tanítani. Nem, tessék! Interneten úgyis fogják nézni később. Na mindegy. Én még nem láttam. Tényleg. És legyetek szabadok erre, mert szabadok vagytok. Az ige felszabadít benneteket minden, hogy szolgáljátok az Istent. Hogy lemondjatok arról, ami nektek fontos, ami megkötöz valójában bennünket, benneteket. Legyetek szabadok szolgálni az Istent, mert hit által van üdvösségünk. És aztán a másik tétel pedig így van, a keresztény ember készséges szolgálja mindennek, és alá van vetve mindenkinek. Ez természetesen nem ugyanazon a síkon említi meg reformátor Luther Márton. Egy egészen más síkról szolgál, vagy szól, amikor azt mondja, hogy igenis, hinnünk kell abban, hogy Isten jó rendet tart fönn a világban, a világi vezetőink által, és az egyházi vezetőink által. És hogyha ők mondanak valamit, akkor azt meg kell tenni, mert van valami oka annak. De gondolkodjatok végig, hogy Istennek engedelmeskedtek, vagy embernek engedelmeskedtek. De hogyha Istennek engedelmeskedtek, és meghajtjátok a fejeteket valami előtt, akkor annak legyetek szolgálni, mert Krisztus is szolgálva lett értünk. Teljesen megüresítette magát. Olyan mélyre alászkodott, hogy te nem tudsz olyan mélyre alászkodni. Elmenni a bűnös emberek közé szolgálni? Elmenni cigányok közé, elmenni zsidók közé, elmenni arabok közé? Ugye válogatnám? Jézus még mélyen ment, amikor emberré lett. A tökéletes Isten emberré lett azért, hogy megváltson bennünket, hogy olyanná legyen, mint mi, és hogy megmutassa, hogy mi az Istennek a szeretete. És az életét adta értünk. Ennél mélyebbre alázkodni nem lehet. Ebből tudod meg, hogy alázatos szolgálja vagy ő neki. Akkor éled helyesen az életedet. Akkor cselekszel helyesen, hogyha a te cselekedetedet aláveted ő neki. Megkérdezed, Uram, mi legyen? Megkérdezed, Uram, elvállaljam ezt az új munkát? Megkérdezed, Uram, lehetek szerelmes ebben valakiben? Uram, értelmes ez a dolog, amit én most csinálok. Uram, van-e ezeknek a dolgoknak értelme? Megkérdezed tőle, mert aláveted magadat. A pénzügyi döntéseidet, a hiteleket, amit fölveszel, mindent aláveted neki. Legyél alázatos, szolgálj az Úrnak. Kedves testvérek! Luther Márton sokkal jobban fejti ki ezeket a gondolatokat, mint én most. Itt, a budaörsi szószéken. Annyit szeretnék befejezésül elmondani, tényleg nem akarok húzni az időket. Annyit szeretnék elmondani, hogy van egy olyan honlap, amit érdemes nézegetni, még nem teljes és nem tökéletes, évente töltenek rá föl anyagokat. A reformáció 500. Ha ezt beírjuk, akkor az jön ki, akár megúlízzuk, akár a keresőbe beírjuk. Szóval a lényeg az az, hogy reformáció 500, ugye 2017-ben 500 éves lesz a reformáció. Ezért mi nagyon nagyot fogunk ünnepelni. Még nem tudom, hogy hogy, de nagyon nagyot ünnepünk. És amikor ezt eltervezték, minden egyes esztendőnek valami címet adtak. 2010-ben reformáció és egy nyilvánosság volt. Nyilván nem tudtam, most tudtam meg. 2011 reformáció és a szabadság. Hogy mit hozott a szabadságban, szabadság területén, szabadság gondolatában a reformáció az emberek számára. 2012 reformáció és a nők. Ez jó lesz, egészen biztos. Reformáció és a tolerancia 2013. 2014 reformáció és a kultúra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Reformáció és az oktatás 2015, 2016 reformáció és a nemzet, 2017 reformáció és őben. Erről lesz szó a következőben, és én azt az ígéretet fogom tenni, teszem most, hogy egy év múlva, hogyha Isten eljön és érted bennünket, akkor tudunk találkozni a református imaházban, és akkor én fogom tartani az igehirdetést úgy, hogy föl tudjátok készülni egy jó kis előadással. Majd, kedves testvérek, valóban bővebben szerettem volna szívetekre helyezni ezeket a gondolatokat. Egy olyan könyvet szeretnék megmutatni nektek, ami nagy kincs, mert régóta nem nyomtatták újra. Luther Márton négy hitvallása van benne. A keresztény ember szabadságáról való értekezés, a smalkaldani cikkekhez egy másik gondolat, és a kis KT és a nagy KT, ezek kaptak helyet ebben a könyvben, és nagyon nagy haszonnal tudjuk mi magunk is forgatni, olykor a presbiter gyűléseken elővesszük ezeket a gondolatokat, és megnézzük azt, hogy mitől vagyunk mi evangélikusok. Mitől vagytok ti reformátusok? Tegyétek fel ezt a kérdést, kedves testvérek, újra és újra magatoknak, hogy ne csak azt tudjátok válaszolni, hogy nem vagyunk katolikusok, nem vagyunk görög katolikusok, nem vagyunk ortodoxok, nem vagyunk zsidók, nem vagyunk muszlimok. Mik vagytok? Fogalmazzátok meg, mik vagytok? Miben állati reformátusságotok? Miben állati evangélikusságotok? Olvassátok ezeket a dolgokat. Ti evangélikusok, reformátusok pedig a ti helvét hitvallásotokat, meg azok, ami nektek van, mert nagy-nagy kincsek ezek, kedves testvérek. Megmutatják azt, hogy hogyan kell viszonyulnunk a Szentíráshoz. Ezeket a gondolatokat szerettem volna a szívetekre helyezni, most pedig a záró énekünket énekeljük.